Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Házasság Happy End-el című műsor. Kisberg Szabolcs vagyok, műsorvezető társam Tomka Barna, és mai vendégünk Fehérvári Zsolt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, Zsolt.
Jó reggelt!
Egy picit beszélgessünk a regulapontokról, a csoporttalálkozókról, ezekről az alkalmakról, illetve Zsolt, először azt szeretném kérni, hogy egy picit mutatkozz be nekünk.
Hát Fehérvári Zsolt vagyok, Gyömrőn élek, és családommal, három gyerekemmel és feleségemmel, egyébként Budapesten dolgozok, egy gyermekotthonban. Nem tudom, még mire vagy kíváncsi.
Mesélj nekünk arról, hogy hogyan lettetek ti az END-nek a tagjai, és egy ilyen csoport találkozót hogyan kell elképzelnünk nálatok, hogy zajlik ez?
Hát az END tagjai úgy lettünk, hogy alapvetően én személy szerint mindig úgy képzeltem el magamat egy egyházi közösségben, hogy ugye van egy nagy közösség, de hogy mindenképpen egy kisebb közösségnek szerettem volna tagja lenni, aminek, hát miután házas ember vagyok, így egy kézenfekvő verziója volt, hogy amikor jött egy ilyen lehetőség a Barna által, hogy egy házas körben lehetne, egy házas körben lehetne tag lenni, úgymond, csúnyán mondva, akkor hát ezen kapva kaptam, én vagyok úgy otthon az, aki inkább nyit a közösség felé, és akkor úgy elhúztam egy kicsit a feleségem erre. Ő is nyitott volt egyébként persze erre, de hogy én vagyok ennek általában otthon az ilyen jöjjünk, menjünk dolgoknak a motorja.
Értem. Hogy zajlik egy csoport találkozótok? Milyen rendszerességgel találkoztok?
Hát havonta találkozunk, rajtunk kívül még három másik házaspár tagja a csoportnak, plusz egy atya, és hát annyit tudok erről elmondani, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, meg ez alapvetően lehetne egy átlagos vendégség is, de ilyenkor, mert ugye az, hogy általában egy ebédre jövünk össze, de ilyenkor nem csak együtt eszünk, hanem kicsit irányítottan beszélgetünk is, megvan egy adott alkalomra a felelőse a témának, az imának, ha van időnk, jut rá idő, akkor játszunk, és annak is megvan a felelőse, külön felelőse van annak a vendéglátásnak is. Ez azért is jó, mert ilyenkor nem roppan össze benne egy ember, egy házas pár, hogy minden feladat az övé. És igazából az a fontos itt még, amit el lehet mondani, hogy nagyon jó dolog ez a csoporttalálkozó, de nem ez a lényege, nem maga a csoporttalálkozó a súlypontja ennek az END mozgalomnak, hanem mindig az, ami a két havi csoporttalálkozók között otthon történik közöttünk a feleségemmel. Hogy kíváncsiak vagyunk-e még egymásra, hajlandóak vagyunk-e közeledni egymáshoz.
Barna, azt szeretném megkérdeni, egy picit foglald össze a hallgatóknak, ugye beszélünk itt sarkalatos pontokról, meg ilyen kötelmekről, mik ezek pontosan?
Üdvözlöm a hallgatókat. Ez abból a vágyából született a házaspároknak, akik elindították az END-t, hogy házasságban éltek, jó házasságban, szentségi házasságban, de hogy tovább akartak haladni ezen az úton, és Kafarel atya fölkarolt ezt a kérést, és hát elindult velük egy úton, de ő se tudta, hogy merre, tehát ezt úgy együtt gondolta, hogy kitalálják. És hát ez 38-ban történt, aztán háború miatt nem ment annyira a közösség esni, de a férfiak eltűntek a fronton, és amikor visszatértek, akkor kicsit félt a Kafarel atya, hogy ellankad a figyelmük, hogy kicsit elvilágiasodik, vagy krízis helyzet alakulhat ki, és arra jött rá, hogy szabályokat kell teremteni a közösségnek, az tarthatja egyben a mozgalomba tartozókat. Ő mindig szerzetes akart lenni, de ettől a lelki vezetője eltántorította, vagy hát lebeszélte. És hát erre a szerzetesi mintára, ő elkezdte a szerzetes rendeket kicsit kutatni, hogy mi tartja őket meg, mi az ő keretük, ami kicsit így meghatározza az életüket, és akkor jött rá az, arra, hogy regulapontjaik vannak, amiket a szerzetes rend alapító meghatároz, és akkor az alapján haladnak, és az lelki életükbe segíti őket meg egész életükbe. És akkor hát a házaspárokkal együtt kialakította ezeket a regulapontokat, de úgy, hogy azt családra is, gyerekes létre is lehessen alkalmazni, mert ugye ez egy kicsit más állapot, mint a szerzeteseknek. És ezeket a regulákat a Chartába fogalmazták meg 47-ben, ami egyébként sok csoportot el is tántorította a közösségtől, mert akkor azért már több csoport létezett, és így túl keménynek tartották ezeket a regulákat, meg azt a Chartának a megszületését. És akkor azt mondta Kaffer, hogy nem gond, akkor legyen két csoport, amelyik elfogadja a Chartát, és amelyik nem fogadja, és érdekes, hogy akik nem fogadták el, azok el is tűntek. Na, de mik is ezek a regulák? Tehát a francia vagy a külföldi nyelvekben úgy mondjuk, hogy konkrét erőfeszítések. Ezek azok az erőfeszítések, amiket meg kell tennünk ahhoz, hogy az elméleteket készpénzé tudjuk váltani. Hát a Kaffer atya az nagyon az imádság embere volt, tehát elég sok regulapont, vagy mankónak is lehet mondani, az az imádságra alapul. A személyes ima, vagy szemlélődő imádság, ugye ezt mindenki maga csendjébe végzi a havi találkozók között. Akkor van a családi ima, vagy házastársi ima, igazából házastársi ima, ami kiegészül családi imára. Ez összehozza a házaspárt, és összehozza a családot, mert sokszor nehéz kimondani egymás előtt a gondolatainkat. Aztán a Biblia olvasás, ami lehet személyes is, meg közösség is a házaspárunkkal. Lelki gyakorlat, az is szintén nagyon fontos volt Kaffer atya számára. És a két speciális IND-re jellemző pont, az pedig az éberség órája, ami lelki beszélgetést jelent, ahol kimondjunk olyan dolgokat, amit hát így gyűjtögetünk magunkba, de hétköznapi beszélgetésekben így nem jön ki. Illetve a életszabály, ahol lemondunk a saját egoizmusunkról a másik fél számára. Tehát ezek, amik mankóként szerepelnek az IND életében a házaspárok mellett, a havi találkozók között, ezek segítenek minket. És hát amikortól belépünk az IND-be, akkor hát az egy feladatunk, hogy törekedjünk ennek a betartására. Magunk miatt is, meg a többiek miatt is, mert valahol mindenkinek az a feladata, hogy fejlődjön a hitben, és hát szerintem az IND az erre egy nagyon jó melegágy.
Igen, ez valóban így van. Az éberség órájáról lesz majd még konkrétabban is szó, de egy picit, mintha riasztóan hatnának ezek a szabályok, nem Zsolt, bennetek, amikor mielőtt csatlakoztatok, nem keltett egy picit olyan érzést, hogy egy szerzetes rendbe léptek be?
Közvetlen előtte nem, miután láttam magam körül ugyanazokat a fiatalos családokat, akik mi vagyunk, de egyébként amikor, már nem is az első alkalom akkor annyira, de amikor ezeket a szavakat hallottam, hát akkor... Kicsit most így arra gondolok, hogy biztos, hogy egy kívülálló számára ez ilyen ridegen hathat az, hogy regula, meg mozgalom, még ha az így gyakrabban is előfordul most, vagy sarkallatos pont, mert talán ennek a mai magyar köznyelvnek ezek a szavak nem annyira részei, és emiatt lehet, hogy az az érzet keletkezik talán a rádióhallgatókba is, hogy ezeket hallva, hogy mi valamilyen karótnyelt társaság vagyunk. Ezzel szemben, ugye ez egy többségében fiatal házaspárokból álló közösség, minket is pontosan ugyanolyan hatások és impulzusok, sőt kísértések érnek ebben a fogyasztói társadalomban, mint bárki mást, aminek nagyon sok esetben része is vagyunk egyébként. Ami különbséget talán érzek a saját életemben, hogy nem az aktuális trendeket, reklámokat és szlogeneket próbáljuk követni, hanem kisebb-nagyobb sikerrel, de Jézus tanításait. Aki maga a misztikus valóság, nem a virtuális, mert általa olyan emberekkel találkozhatok itt, akikhez, hogyha odafordulok, hogy gondom van, akkor hozzájuk bátran fordulhatok, és úgy érzem, hogy ők is fordulhatnak hozzám bátran. És ha a mozgalom szót hallom, akkor talán inkább bennem a közösség szó él, vagy hát esetleg az, hogy egy jó csapat. A regula meg sarkalatos pontokra meg inkább kihívásként tekintek, amit hogyha ha sikerül teljesíteni, akkor mondhatom, hogy akkor leszek igazán önmagam, közelebb kerülök a feleségemhez is, jobb lesz a kapcsolatom a gyerekeimmel. Hát említettem már talán így a fogyasztói társadalmat, a reklámokat. Hát sajnos nagyon gyakran használom, ezért tudom, hogy nem a szélessávú internet tesz szabaddá minket, hanem ezekkel a kapcsolatokkal az, hogy részei vagyunk ennek a közösségnek.
Az egyik ilyen regulapontról lesz bővebben is szó mindjárt az éberség órájáról, de most hallgatunk egy kis zenét. Mária Rádió Házasság Happy Endel című műsora, és vissza is térünk az egyik sarkalatos ponthoz, az éberség órájához. Vendégünk Fehérvári Zsolt. Zsolt, mit jelent ez az éberség órája? Mi felett őrködünk ilyenkor? Ti hogy élitek ezt meg?
Hát alapvetően azt gondolom, hogy a házasságunk felett őrködünk, de miért is akarunk-e fölött őrködni? Vagy... Hát azt gondolom egyébként, hogy alapvetően a házasságunk, a házasság minden ideológiától függetlenül ma is megállja a helyét, de ebben a modell életben nem is kell nagyon nyitott szemmel látni, egyre több alternatívát látunk arra, hogy mi helyettesíthetné ezt, vagy mi szüneteltethetné inkább. És hát ilyenkor jogosan föl is tehetjük a kérdés, hogy tényleg annyira fontos a házasság? Mi szükségünk van rá? Minek egyáltalán vigyázni rá? És az egy dolog, hogy tudjuk, hogy Isten ezt várja el tőlünk, de szerintem ez nagyon-nagyon sok embernek nem feltétlen kielégítő válasz. És még talán az sem kielégítő válasz, hogy többnyire azért mi magunk is épülhetünk egy fejlődő kapcsolatban. Azt gondolom, hogy talán a nem annyira vallásos embereknek, meg a mai társadalomnak könnyebb is megközelíteni a gyerekek szemszögéből ezt a problémát, mert Isten akarata is látszik talán belőle, és a ma többnyire jogosan egyébként, sőt, nagyon is jogosan egyre hangsúlyosabb gyerekjogok mentén egy átlag nem vallásos ember is könnyebben megértheti, hogy értelmezheti ezt, amiről beszélni akarunk. Hát föltehetjük a kérdést, hogy miért bomlik meg egy gyereknek a biztonságérzete, hogyha a szülei házassága kapcsolata rossz időszakot él át. Itt a kisebb hullámvölgyektől gondolhatunk egészen arra is akár, hogy válás. Azt tudom, hogy a mi gyerekeink biztosan megérzik, hogyha a feleségemmel a kapcsolatunk hullámvölgyben van. A mi hangulatunk az láthatóan befolyásolja az ő közérzetüket. Hát mit tesz velük egy válás, vagy azzal szinte azt gondolom, hogy egyenértékű, folyamatos családi negatív légkör. És miért fog mindig arra vágyni egy gyerek, hogy őt az apukája elismerje, szeresse, nem az anyukájának az új férje, hanem a saját apja. És egy jól működő házasságon alapuló családnál a pszichológia, mint tudomány sem tudott még talán jobb életteret kitalálni nekik. Szerintem soha nem is fog. A gyerekeink egyféleképpen érezhetik magukat biztonságban, azt gondolom, jól, tökéletes szeretetben. Ha én az apukájuk és az ő anyukájuk, feltétel nélkül szeretjük egymást. Ők biztosan ebből fognak táplálkozni. És a mi rossz kapcsolatunk ugyanígy mérgezi az ő közérzetüket. Tehát, hogy én szeretem az ő anyukájukat, és ahogy ő szeret engem, ebben fogják magukat igazából biztonságban érezni. Az is elgondolkodtató lehet, hogy a gyerek pszichológusok többségében miért javasolnak a szülőknek párterápiát, miért van erre szükség, annak ellenére, hogy konkrétan a gyerekkel jelentkezik a probléma. Azt gondolom, egy kicsit ilyen hasonlattal élve, hogy a szülők jó házasság, vagy a szülők házassága egy gyereknek körülbelül olyan lehet, mint egy űrhajó az űrhajósnak. Ha valamelyik nem működik, a gyerekünk vagy szegény űrhajós is könnyen légüres térben találhatja magát. És ezért talán kicsit ismételve, de még egyszer így elmondhatom, hogy a vérszerinti szülők jól működő házassága az egyszerre szolgálja Isten dicsőségét, és a gyerekeink mindenek felett álló érdekét is.
Beszéljünk egy picit az éberség órájáról. Ti ezt hogy élitek meg? Tudtok-e időt szakítani erre? Mert ugye nagyon sokszor az van, legalábbis nálunk, hogy tényleg a találkozó előtti nap jut eszünkbe, hogy elmaradt az éberség órája, nem ültünk le, nem szakítottunk erre egy órát, a mindennapi rohanásból nem tudtunk kiszakadni.
Hát igen, ezért jó egyébként, hogy vannak ezek a sarkalatos pontok, amiről beszéltünk, mert egyfajta motivációt is jelent. Nekünk is nem egyszer fordult elő olyan, hogy nem sikerült egy hónapig, hihetetlenül hangzik nem, de egy hónapig nem sikerül kettesben eltöltenünk egyetlen órát, de gondolom nagyon sok családos ember nagyon jól tudja, hogy miről beszélek most. Ezért jó, hogy lögdösnek minket ezek az ND keretein belül meglévő úgymond sarkalatos pontok. És igen, néha nagyon nem egyszerű, hogy nagyon-nagyon nehéz eljutni odáig, hogy kettesben eltöltsük a szabadidőnket. De ha ez létrejön, akkor ezt még egyfajta tartalommal azért illik is megtölteni. Ami néha nagyon egyszerű, mert csak örülünk egymásnak, akár otthon, vagy elmegyünk sétálni, moziba, enni valamit. Sírtelen úgy érezzük magunkat, mint tizen sok évvel ezelőtt, amikor még csak azt terveztük, hogy családunk is lesz valamikor. Hát végülis abból nagy baj nem lehet, hogyha olyan lelki állapotban találjuk magunkat, amikor még minden vágyunk az volt, hogy egymással éljük le az életünket. Na nem, mintha azóta ez változott volna ez az elhatározás, úgy 10 év alatt nálunk, de azért fennakadások biztosan vannak a kivitelezésben. Na a másik helyzet az már nem feltétlenül annyira idilli, amikor hát lehet, hogy még mosolyogni sem nagyon sikerül egymásra, annyi kimondatlan feszültség gyűlt össze bennünk. Ja, és akkor ez a feladat, hogy ezzel kezdjünk valamit kettesben. Hát ilyenkor alapvetően egész jó esélyünk van arra, hogy valamilyen veszekedéssel kezdjünk, de azért ennek is mindig az a vége, hogy valamilyen formában azért megpróbáljunk egymásra figyelni. Szóval bármilyen hangulatban is ér minket a szabadidő kettesben, abból mindig lehet valamilyen módon építkezni. És akkor ilyenkor van lehetőségünk ugye figyelni egymást, mert nem zavar minket semmi, de hogyan tudok én figyelni a feleségemre? Ez szerintem egy nagyon jó kérdés, meg hogy hogyan tud érem. És azt hát az egyik fő tapasztalat, lehet, hogy nem tűnik olyan nagy dolognak, de hogy én azon szoktam ezt lemérni, hogy ha miközben hozzám beszél, és ha mondjuk azt érzem, hogy én csak gyűjtögetem magamban a válaszaimat, meg mindenféle ellenérvek dörömbölnek oda fentről a fejemben, hogy mit is mondhatnék erre, akkor biztos, hogy nem figyelek rá. Szóval egy kicsit ilyenkor el kell engednem a saját érveimet. Na, de itt van a másik, ugye, mert ez egy oda-vissza játék, hogy mikor érzem azt, hogy ő figyel rám. És ha azt látom, hogy azonnali válaszokat kapok, hogy ő is azon töri a fejét, miközben én beszélek, hogy mit fog válaszolni, akkor biztosan nem figyel rám. El kell engednie neki is az érveit. Mind a kettőnknek el kell engednünk azt, amiben kapaszkodunk, a saját gondolatainkat, mert amíg ezeket hallgatjuk saját magunkban, addig nem derülhet ki a másiknak az igazsága. Ezek az alkalmak szerintem a nagyon jó alapok arra, hogy kiderüljön, hogy végülis hogyan kéne szeretnünk egymást, hogyan kéne nekem őt szeretnem, és ő is, hogyha figyel rám, akkor kiderülhet, hogy én hogy szeretném, hogy ő hogy szeressen engem. Hát keservesen tanultuk meg ezt a technikát, de azt gondolom, hogy hamar el is tudjuk felejteni, szóval mindig újra kell tanulni valamilyen szinten, legfeljebb van mihez visszacsatolnunk, az a könnyebbség, ha már egyszer sikerült.
Viszont nagyon nagy nehézség, nem? Hogy tehát tényleg belemondani a személybe azt is, hogyha valami gondod van. Itt ugye említetted is, hogy veszekedéssel kezdődik, tényleg van.
Igen, és ez egyébként mindig nehéz, szóval, hogy ugye előbb is mondom, hogy ezt újra kell kezdeni. Hát egy kicsit lehet, hogy közhelyesen hangzik, de hogy ebben a rohanó világunkban egyre kevesebbet beszélgetünk, és nézünk egymás szemébe. Kicsit azt gondolom, hogy így üresedik ki az életünk. És itt az ND közösségben, mozgalomban, így mind a kettőt mondom, nagyon gyakran kell szemtől szemben, négy vagy akár több szem közt, mert ugye ha ketten vagyunk a feleségemmel, akkor négy szem közt, de egy csoporttalálkozón is ugyanúgy kőkeményen, nagyon érzékeny közeg ez a csoporttalálkozó is. Szóval egymás szemébe kell néznünk, és nem kell, de elég sok alkalom van rá ilyenkor, és ott fogalmazhatjuk meg, és ott megoszthatjuk egymással, ami bennünk van, szemkontaktusban, legyen az öröm vagy bánat. Hát kicsit az jut erről eszembe, hogy akárhány kutatást végeztek haldokló emberekkel, hogy mit csinálnak másként az életükben. Egyik sem azt mondta, hogy bárcsak többet facebookozott volna, hanem azt az időt sajnálta, amit nem a szeretteivel töltött el. A szeretteim közül pedig az egyik kulcsfontosságú személy a feleségem, és tudok róla, hogy neki meg én vagyok ugyanez. Szóval az éberség órája egy kicsit az időt erőszakolja meg miértünk, hogy azzal töltsem az időmet, akivel szeretjük egymást. Mert azt tapasztalom, hogy amíg nem voltak meg ezek a keretek, addig az END, amit az END ad nekünk, ezek felett biztos, hogy könnyebben elsiklottunk.
Zsolt, sajnos lejárt a műsoridőnk. Barna, még azt szeretném megkérni, hogy mondd el gyorsan, hogy hol találnak meg minket, az END közösséget, a hallgatók.
Két honlap címünk van, az egyik a házaspárok.hu, a másik pedig az e-n-d.hu. Minden fontosabb információ megvan közösségről, elérhetőségek és a többi.
Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, Zsolt, neked pedig köszönjük, hogy elmesélted mindezt nekünk, ezt a tanúságtételt. Két hét múlva ismét várjuk Önöket, viszonthallásra.
Viszonthallásra.